Kérlek, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk közösen. Urunk, egyengesd előttünk az ösvényt. Ezt imádkoztuk a Zsoltárban. És ezért imádkozunk, hogy mutass nekünk utat, és adj nekünk vezetést. Szeretnénk a Te utadon és a Te vezetésed szerint járni azon az ösvényen, amelyet Te készítettél el számunkra már akkor, amikor még meg sem születtünk. Úrunk, szeretnénk, hogyha ma is erre az útra vezetné rá bennünket, és ezen tartanád meg a mi életünket. Amen. Kedves testvérek, az idei nyáron ezzel a mai vasárnappal kezdődően egy új sorozatot szeretnénk elkezdeni, Jézus történetek címmel. Jézus történetek. A Lukács szerint írott evangélium alapján szeretnénk ebben a sorozatban Jézussal ismerkedni, Jézus személyét felfedezni. És ez a sorozat lényegében kapcsolódik a gyülekezetünk missziós évének jeligéjéhez, ahhoz a jeligéhez, amit tavaly ősszel választottunk ki. Ez a jelige így hangzik, hogy jöjj és kövess engem. És ebben a sorozatban, ezen a nyáron most azt a személyt szeretnénk felfedezni, azt a személyt szeretnénk megismerni, aki ezt a mondatot egykor elmondta egy fiatalnak, aki ettől a fiataltól egy elkötelező, egy nagyon komoly odaszánást vágyott, hozzá intézte ezt a meghívást, és intézi hozzánk ma is. Ezzel a Jézussal szeretnénk megismerkedni. Erről a történetről, ami ma előttünk van, a bűnös nő megkeni Jézus lábát, a hét elején lelkész találkozón beszélgettünk lelkészi körben. Ez egy rendkívüli találkozás, ami történik, egy megdöbbentő kép. Talán már rutinos bibliaolvasók vagyunk, évtizedek óta ismerjük ezt a történetet, sokszor már nem is ütközünk bele ezeknek a történeteknek a megdöbbentő, rendkívüli voltába, pedig ez egy megdöbbentő helyzet. Egy ebéd, vagy inkább vacsora meghívás az, ami a szemünk előtt lezajlik. Egy hivatlan vendég érkezik a házba, és a békés beszélgetést megtöri egy ismeretlen embernek a megjelenése. Bejön, nem szól senkihez, lehet, hogy nem is ismert senkit, és elkezd sírni. De nem egyszerű sírás ez, hanem ez valami olyan összetörés az emberi léleknek egy olyan megrendülése, hogy ez a síró ember szinte nem is tud magáról. Nem lát, és nem hal a könnyeitől. Ömlik és zúg az arcából. Annyira ömlik a könnye, hogy szinte meg lehet vele mosdatni ezekkel a könnyekkel Jézusnak a lábát. Amikor így sír az ember, akkor talán láttatok már ilyet, vagy ti is átmentettek ilyen állapoton, akkor nem csak a szemünkből folyik a könyv. Egy nagyon megrendült állapotban van, egy nagyon mély megrendülésben van ez az ember. Egy vacsora közben, egy ismeretlen ember jött be. Hát szinte érezni lehet, ahogy megfagy a levegő, hogyha belegondolunk ebbe a szituációba, az emberek nem tudják, mire gondoljanak. Megfagy a beszélgetés. Aztán vannak, akik megrökönyödve felismerik, hogy kicsoda ez. És ezután még inkább fagyos lesz a hangulat. Felismerik, hogy ő nem egy tisztességes ember. Valaki olyan lépett be ennek a tisztességes farizeusnak a házába, aki tisztátalan, aki soha az életben oda be nem tehette volna a lábát. Egy tiszta házba belépett egy tisztátalan ember. A házigazda vendége mellett. Hát mi történik itt? Valami nagyon kínos ez az egész, ami itt zajlik. Azt lehet mondani szinte, hogy tönkreteszi az estét. És a helyzet még mindig fokozódik, ahogy a könnyeivel öntözi a vendégnek a lábát, elkezdi a hajával törölgetni, elkezdi a szájával csókolgatni, és a kezével kenegetni. És még mindig van tovább, még mindig tovább fokozza Jézus ezt a pontot, a vendég egyszerre azt mondja, hogy megbocsátattak a bűneit. A lelkészekkel a hét elején arról beszélgettünk, hogy feltételezhetően ez a két ember, Jézus és ez a bűnös asszony talán nem ezen az estén találkoztak először. Talán ez a mai este, ez a megrázó jelenet, ez valaminek a folytatása. Ennek az estének talán volt egy előzménye. Ez az ember ma itt valamit kifejezett, ami egy korábbi élményének csak a következménye. Az evangélium leírása alapján erre látszólag semmi nem utal, hogy lenne egy előzmény, talán csak egyetlen pont, egyetlen apró nyom, egyetlen jel van, ami erre utal, mégpedig a 7. fejezet 48. versének a megfogalmazása, éppen az a mondat, hogy megbocsátattak a te bűneid. Az az igeidő, ami itt szerepel, ezt a mi magyar fordításunk nem igazán adja vissza, ugyanis ez a megbocsátás, ez a megbocsátattak, ahogy ezt itt Jézus mondja, és a magyar fordításban szerepel, ez egy befejezett múlt, múltat jelent. Aki nagy nyelvtanos, az érettségizők most nagy nyelvtanosok, úgyhogy ez a perfektum alak, ez befejezett alak, ez már egy megtörtént, egy korábban megtörtént régebbi eseményre utal. Neked már megbocsátottak a bűneid, ez már megtörtént. Valamikor a múltban, itt a szemünk előtt lezajlott találkozás előtt, egy múltbeli eseményre utal. És ez azt jelenti, hogy ezen a ponton, mintha Jézus csak emlékeztetné egy korábbi eseményre ezt az asszonyt. Már megbocsátottak a bűneid, már megtörtént, nyugodj meg, igen, békességed lehet, az Isten neked már megbocsátott. És hogyha így gondolunk erre a történetre, akkor ez egy új szint, egy új értelmet ad ennek az egész eseménynek. Egyszer csak azt látjuk, hogy ez itt nem egy pontszerű esemény, hanem itt valaki úton van Jézussal. Valaki folytatja egy korábban megkezdett útját a Mesterrel. És az egész történet megmozdul. Egy úton levő ember van előttünk, egy olyan ember, aki úton van az Isten felé, és akinek az élete taníthat minket az Istenhez vezető keskeny ösvényről. Ennek az Isten felé vezető útnak ilyen három lépcsőjéről, három állomásáról szeretnék beszélni. Az első állomás, a bűnbocsánat. Ha ebből a nézőpontból nézzük ezt az estét, akkor ennek a sírásnak egészen más az értelme. Nekem a 10 meggyógyított leprás története jutott eszembe, ahhoz tudnám hasonlítani, ami itt lezajlik. Ugye ott Jézus meggyógyít 10 leprást, és hányan jönnek vissza neki ezt megköszönni, egyetlen egy megtisztított, meggyógyult ember tér vissza azért, hogy megköszönje a csodát. És itt ma ugyancsak egy hálás embert láttunk, akit Jézus megtisztított a bűnétől, és most visszatért hozzá, hogy megköszönje a csodát. A bűnétől megtisztulva ugyanis ez az ember szintén egy csodát érhetett át. Úgy tűnik, hogy körülbelül akkora csodának érte ő ezt át, mint ahogy ez a beteg leprás ember gyógyult meg. Csoda történt számára. Csoda azért, mert a Simonhoz hasonló gondolkodásúak között ennek az embernek abban a világban, abban a városban nem volt esélye a változásra. Nem volt esélye a megújulásra. Nem volt esélye arra, hogy az elrontott életét újra el tudja kezdeni. Ezt az embert bedobozolták, bezárták. Senki sem tudta neki megmondani, hogy hogyan lehetne újat kezdeni. Nem tudták neki megmondani, hogy ami megtörtént, azt hogyan tehetné, meg nem történté. Senki sem tudta őt felemelni, mindenki csak leérnyomta őt. Aki tudta, hogy kicsoda ő, aki legalább ismerte őt, az pedig józanul azt mondta, szóba sem állok veled, hozzád sem nyúlok, meg sem érintelek. Egy olyan emberi szituáció ez, ahol egy elmélyült bűntudatból senki sem képes kihúzni. Nem megy, nem sikerül ennek az embernek a saját erejéből, és nem tudnak neki segíteni mások sem. Csak a bűntudat terhe nő napról napra, a tisztátalanság tudata, a kilátástalanság tudata ez mélyül el. Kiutat, azt senki nem tudott neki mutatni. Ezért mondhatjuk, hogy ez a helyzet olyan volt, mint egy csapda. Olyan volt, mint egy kelepce. Nincs megoldás, nincs esély, és akkor mégis történik valami. Mégis megtörténik. Jézus elhozza azt, amit semmi és senki más nem tud megadni számunkra. Elhozza az Isten országát. Elhozza a gyógyulást. Megadja a bűnök bocsánatát. Az újrakezdést. Az új esélyt. Képes kihúzni onnan, ahova mások csak lenyomni tudnának. Képes felhozni. Amit a saját erőnkből nem tudunk megtenni, nem tudunk helyrehozni. Egy rendkívüli erő és egy rendkívüli hatalom ez. A kérdés csak az, hogy merünk-e ráhagyatkozni. Merek-e bízni benne, és merek-e hinni neki. És ha merünk neki hinni, ha elhisszük, hogy ő képes kihozni, akkor ő meg is cselekszi azt. Mert nem a könnyekért, nem a balzsamért, nem a jó cselekedetekért segít meg az Isten, és nem ezért könyörült meg ezen a bűnös asszonyon. Figyeljünk csak arra, amit Jézus befejezésként mond, a te hited tartott meg téged. A te hited. Ez az asszony bűnbánatot gyakorolhatott egy korábbi előttünk nem ismert helyzetben, és Jézus megbocsátotta, Jézus felhúzta, Jézus elindította őt egy új életben. És az, ami ma előttünk van, ez már az ő kapcsolatuknak, ennek az útnak a második állomása, ez a második lépcső, a hálaadás. Az, ami ebben a szakaszban a szemünk előtt lezajlik, ez a kínosnak, nagyon kínosnak tűnő vacsora, ez a visszatérő gyógyultnak a köszönetmondása és az Isten imádása. Ugyanaz a lelkület lehetett a meggyógyult leprásban, mint ebben az asszonyban. Átéltek valami rendkívülit, átélték a 180 fokos fordulatot, azt, hogy valaki ki tudja őket húzni, hogy valakinek van ereje, valakinek van hatalma. Arra, amire senki más nem volt képes. Valaki el tudta nekik hozni az Isten országát. Valaki kegyelmet gyakorolt feléjük. És visszajöttek mind a ketten, és kifejezték, ki akarták fejezni a hálájukat. A megrendült könnyek a hála könnyei, a balzsam pedig ajándék. Ő már átélt valamit. A Jézussal való kapcsolata azt mondhatjuk, hogy tehát nem itt indul, hanem itt folytatódik. A hála hangja, a hála kifejezése ugyanis, ami Istennel való kapcsolatunk folytatását jelenti. Van egy kapcsolat, ami elkezdődik, és hogyha folytatni akarjuk ezt a kapcsolatot, ha benne vagyunk ebben a kapcsolatban az Istennel, akkor folyamatosan a hála hangja megszólal. Azt is mondhatjuk, hogy aki nem hálás az Istennek, annak nem folytatódik az Istennel a kapcsolata. Úgy, ahogy a meggyógyult 9 leprás, hogyha erre a történetre megint utalunk, 10 élték át a csodát. Az a 9 is átélte a gyógyulást, de nem tértek vissza. Nem mutattak hálát, nem lettek Jézus követőké, nem lettek tanítványok. Egy élmény átment rajtuk, egy élménnyel gazdagabbak lettek, de az igazi változás az nem következett be az életükben. Azt is mondhatnánk, hogy az Isten országának megálltak a küszöbén. Megálltak a küszöbön, be lehetett volna lépni, el lehetett volna indulni egy új életbe, de nem léptek be az ajtón. Az Isten iránti hálánknak a folyamatos kifejezése, az Isten folyamatos tisztelete és folyamatos imádása a keresztény hitünk alapindulatának kellene, hogy legyen. És befejezésül az Isten felé tartó út harmadik lépcsője, ez a cselekvő szeretet. Miután Lukács feljegyezte ezt a nagyon szép történetet, ezt a különös találkozást Simon házában, 3 verset, látszólag olyan jelentéktelen 3 verset utána ide följegyez még számunkra. Az új fordítású Bibliában itt ennek a szakasznak a címe, hogy a Jézust követő asszonyok. Nem véletlen az, hogy Lukács ezt felírja nekünk. Lukács hangsúlyozni akarta azt, hogy a hála hangja az nem egyszerűen egy érzelmi reakció, egy érzelmi lobbanás, egy érzelmi felindulás, ami mint a tűz fölgerjed egy pillanatra, és aztán elhangad, hanem itt valami többről van szó. Azok az emberek, akik Jézus jelenlétében átélték azt, hogy az Isten országa közel jön, azok az emberek nem elégedtek meg azzal, hogy a hálájukat csak érzelmi szinten fejezzék ki. A Jézus iránti hála az embereket cselekvő szeretetre késztette. Cselekvő szeretetre, gyakorlati jó cselekedetre, embereket odaadásra és odaszánásra késztetett. Ez derül ki ebből a három versből. Asszonyok, akik elindultak és szolgáltak neki, szolgáltak a vagyonukból. Odaszánták az életüket. Asszonyok Jézus és tanítványai mellett, írja Lukács, akik önként vállalták a fáradtságos, a romantikamentes munkát a saját költségükön. Vele voltak, és szolgáltak neki. Nem csak eljöttek megköszönni, ezzel azt lehet mondani, hogy beléptek az ajtón, de folytatták is az utat. Odaszánt életű tanítványok lettek ők maguk is. A szeretetük áldozathozó szeretet lett. És ez az áldozathozó szeretet, ez a Jézusi szeretetnek a legfontosabb sajátossága. Hogyha ebben követői vagyunk a Mesternek, akkor vagyunk követői, hiteles követői annak a Mesternek, aki áldozatot hoz értünk. Áldozathozó tanítványok az áldozatot hozó Mester mellett. Jézus megbocsátott nekünk, hogy megtanuljunk szeretni, és nagy bűnt is megbocsát, hogy megtanuljunk nagyon szeretni. Sőt, azt is mondhatjuk, hogy Jézus minden vétkünket megbocsátja, hogy a teljes szeretetre is képesek legyünk. Adja Isten, hogy a hozzávezető keskeny utat járjuk. Ajándékozzon meg minket az őszinte bűnbánat lelkével, és a bűnbocsánat örömével. Munkáljon bennünk hálás szívet, belépjünk az ajtón, belépjünk a küszöbön, és az életünknek, keresztény életünknek egy állandó alapindulata legyen a hála, hogy mindenért hálát adhassunk, és formáljon bennünket odaszánt életű tanítványokká, akik áldozathozó életet élnek, és a cselekvő szeretetben hűséges követői a Mesternek. Amen.